Vége a 9. napnak. Egyre közelebb kerülünk a 10 napos Dhamma tanfolyam végéhez. Most, hogy már 9 napon át lelkiismeretesen gyakoroltuk a technikát, fontos annak megértése, hogyan hasznosíthatjuk a módszert mindennapi életünkben. Ha ezt nem tesszük, akkor nem sok értelme van a tanfolyam elvégzésének. Olyan lenne az egész, mint egy szertartás vagy rítus. Egy vipassana szertartás, vipassana rítus, így nem válik hasznunkra. A vipassana pedig nem erre szolgál. A vipassana az élet művészete. Annak a művészete, hogyan éljünk helyesen, hogyan éljünk békében és harmóniában, hogyan éljünk egy olyan életet, mely egyaránt jó magunknak és másoknak. Folyamatosan vizsgálnunk kell önmagunkat, hogy fölismerhessük, a vipassana tényleg segítségünkre van egy helyes életvitel megteremtésében, vagy sem. Ezt csak úgy érhetjük el, hogy innen hazatérve minden reggel és este folytatjuk a gyakorlást. Ha a reggeli és esti gyakorlást csupán egy GPS folyamatként végezzük, például ülünk egy órát, mintha számolnánk a rózsafüzért, az nem lesz segítségünkre. A mindennapi életünkben látnunk kell azt is, hogyan válik segítségünkre ez a technika, hogyan kezeljük ugyanazokat a helyzeteket, amelyekkel korábban is szembe kerültünk, és hogyan nézzünk szembe az élet viszontagságaival. A szenvedés lehet, hogy ugyanazokban a helyzetekben ismét megjelenik, de a lényeg, hogy milyen gyorsan vagyunk képesek megszabadulni tőle. Ennek megfelelően folyamatosan vizsgáljuk önmagunkat, s ha úgy tapasztaljuk, hogy semmiféle javulás nem következik be, akkor valami gond van. Vagy a technika nem jó, vagy mi nem végezzük azt megfelelően. A technika működéséhez nem férhet kétség, hiszen sok ezer embert segít szerte a világon, és oly sokaknak segített korábban is. A technikát illetően tehát nem lehet kétségünk. Ez pedig azt jelenti, hogy ha az eredmények nem jelentkeznek, akkor annak helytelen gyakorlásunk az oka. Ha ez így lenne, akkor keressük fel a vezetőnket, a tanítónkat, és segítségükkel derítsük ki, hogy mi az, amit nem csinálunk megfelelően. Ha úgy gyakoroljuk a vipassanát, ahogy szükséges, akkor pozitív változásnak kell bekövetkeznie életünkben. Csodákat persze nem szabad várnunk, de valamilyen változás törvényszerűen bekövetkezik. Lehet, hogy ugyanolyan dolgok történnek életünkben, mint korábban. Továbbra is olyan dolgok történnek, amelyeket nem szeretnénk, míg azok, amiket szeretnénk, nem valósulnak meg. Valaki durván viselkedett velünk, s mi reagálunk rá. Vajon ekkor ugyanúgy reagálunk-e, mint korábban, ugyanolyan intenzitással, ugyanannyi ideig, vagy észreveszünk valamilyen változást? Amikor valamire reagálunk, vajon milyen gyorsan tudatosítjuk azt magunkban? Milyen gyorsan kezdjük el szemlélni a megjelenő érzéseket, és milyen gyorsan szabadulunk meg az adott negativitástól, szeretetet és odaadást hozva létre azon személy iránt, akivel szemben ellenérzéseink voltak. Ehhez hasonlóan folytassuk önmagunk vizsgálatát. Az is lehet, hogy amikor hasonló helyzetbe kerülünk, 10 alkalomból 9-ben ugyanúgy reagálunk, ahogy korábban tettük, semmiféle változást nem tapasztalunk. De ha 10-ből legalább egyszer sikerül elérnünk azt, hogy nem reagálunk, és elkezdjük figyelni a légzésünket vagy a megjelenő érzéseket, akkor már jelentős eredményt értünk el. Eleinte 10-ből csupán 1 alkalom lesz ilyen, amiből később 2, majd 3 alkalom lesz, és így észre fogjuk venni tényleges fejlődésünket. Tegyük fel, hogy egy olyan eset történik velünk, ami korábban is megtörtént, és mi negativitást és haragot hozunk létre. Korábban egy hasonló harag teljesen magával ragadott, akár 8 órán át is eltartott. 8 órán át haragosan duzzogtunk magunkban. Most azt fogjuk tapasztalni, hogy a duzzogás 6 órán belül elmúlik. 6 óra elteltével már vidáman mosolygunk. Később pedig azt tapasztaljuk majd, hogy csak 4 óra, majd 2 óra, majd 1 óra, fél óra, negyed óra, 5 perc is elég ahhoz, hogy mosolyogjunk. Ha szenvedésünk időtartama nem csökkenne, akkor ugyanolyan boldogtalanok maradnánk, mint korábban. Ha azelőtt 8 órán át voltunk boldogtalanok, akkor most csak 6 órán át leszünk azok. 2 órát már is nyertünk. Szenvedésünk időtartama csökken, és utána boldogok leszünk. Később, mikor már csak 4 órán át duzzogunk, akkor csak 4 órán át szenvedünk. A szenvedés időtartama így egyre rövidebb lesz. Ha nem is kezdjük el légzésünk vagy érzéseink azonnali figyelését, azt tapasztaljuk majd, hogy az időtartam egyre rövidebb, az intenzitás egyre kisebb lesz. Ez nem varázslat, nem csoda. Semmiféle természetfeletti hatalom nem siet segítségünkre. Ez a természet törvényének köszönhető. Ha viszont valaki azzal tölti a 10 napot, hogy csak játszmázik érzéseivel, akkor nem várható kedvező eredmény. Újra és újra felhívom erre a tanítványok figyelmét. Sajnos mégis vannak néhányan, akik egyik tanfolyamot a másik után végzik, 10, 20 vagy akár 100 tanfolyamot is elvégeznek, mégsem tapasztalnak semmiféle változást. Ez azért van, mert csak játszadoznak az érzéseikkel. Amikor kellemes érzéseket tapasztaltak, fel voltak dobva. Ez csodálatos, a meditációm oly csodálatos. Mikor viszont egy durva, merev, kellemetlen érzés jelent meg, akkor elkeseredtek. Ó, most milyen rossz a meditációm. Ez nem vipassana. Ez teljesen ellentétes a vipassanával. Az érzések miensége, legyenek azok kellemesek vagy kellemetlenek, nem számít. Mi az érzések természete? Vegyük észre, hogy minden érzés természete az anicca, vagyis az érzések megjelennek, majd távoznak. Valahányszor egy érzés megjelenik, világosan meg kell értenünk annak anicca természetét. Figyeljük meg, ahogy az érzés megjelenik, majd eltűnik. Az anicca megértésével gyarapszik bölcsességünk, fejlődik semlegességünk, kiegyensúlyozottságunk. A vipassana ezáltal válik majd hasznunkra, egyébként nem hoz eredményt. Ha valaki csak játszmázik érzéseivel, vagyis kellemes érzéseket tapasztalva jól érzi magát, kellemetlen érzések esetén pedig depressziós lesz, ha ez folytatódik tanfolyamról tanfolyamra, ha ez folytatódik otthon a reggeli és esti meditációnk során, akkor milyen eredményt várhatunk? Természetesen semmiet. Ha valami nem vár dolog történik velünk, és arra haraggal reagálunk, vajon miért tart a harag rövidebb ideig, még akkor is, ha nem kezdjük el szemlélni légzésünket vagy az érzéseket? Mindez a reggeli és esti gyakorlásoknak köszönhető. Tudatunk egy része automatikusan elkezdi szemlélni a légzésünket vagy az érzéseket, anélkül, hogy ezt szándékosan tennénk. Fortyogunk a haragtól. Az egy órán belül lesz néhány olyan pillanat, amikor képesek leszünk szemlélni a légzésünket vagy az érzéseket. A következő órában újra lesz néhány ilyen pillanat. Ez a néhány pillanat nagyszerű pillanat. Olyan ez, mint amikor egy autó nagy sebességgel száguld, és már majdnem neki ment valaminek. Ha enyhén a fékre lépünk, a sebesség kissé csökken. Majd az autó tovább halad, és mi újra fékezünk. Lehet, hogy fékezés nélkül 8 órán át száguldott volna az autó, de a fékezésnek köszönhetően már csak 6 órán át haladt tovább, és elég hozzá 4, 2, majd 1 óra is, hogy az autó megálljon. Haragunk olyan erős volt, hogy eredetileg 8 órán át fortyogtunk volna. Most viszont a haragot akaratlanul is képesek vagyunk átmenetileg leállítani, azaz fékezni. Mindez gyakorlásunknak köszönhető, a napi gyakorlásnak, de csak akkor, ha a gyakorlások során nem csupán játszmázunk az érzésekkel. Mi történik akkor, ha mégis ezt tesszük? Például valami történik körülöttünk, ami nincs kedvünkre. Ez egy kellemetlen érzést eredményez, ami haraghoz vezet. Amikor megjelenik egy ilyen érzés, s mi újra és újra reagálunk rá, akkor nem leszünk képesek megszabadulni a szenvedéstől. A vipassana gyakorlása előtt pontosan ez az, amit csináltunk. Megjelent egy kellemetlen érzés, és mi elutasítóan reagáltunk rá, nem pedig semlegesen. Most, amikor újra megjelenik egy kellemetlen érzés, akkor dolgozunk helyesen, ha mosolygunk. Hiszen ez múlandó. Hadd lássam, meddig tart. Ez tényleg múlandó. Megjelenik, majd eltűnik. Megjelenik, és eltűnik. Észre fogjuk venni, hogy a szemlélés gyakorlása kezd segítségünkre lenni. Ennek megfelelően vizsgáljuk magunkat folyamatosan abból a szempontból, hogy a vipassanát helyesen alkalmazzuk-e mindennapi életünkben. Ne reméljük azt, hogy egy 10 napos tanfolyamot követően oly tökéletessé válunk, hogy negativitások nem jelennek meg többé, vagy nem válunk haragossá. Ez nem így lesz, azonban azt figyelhetjük meg, hogy mindezek egyre ritkábban fordulnak majd elő. Ez egy rendkívüli eredmény. Lassan, fokozatosan azt fogjuk tapasztalni, hogy fejlődünk a Dhamma ösvényén, a megszabadulás ösvényén, az összes szenvedéstől való megszabadulás ösvényén. A szenvedés megjelenésekor mindenkinek az a szándéka, hogy megszabaduljon tőle. Senki sem akar szenvedésben élni. A tudatlanság az, amely hosszú időszakokra a szenvedés állapotába juttat bennünket. A múltban élt szent és bölcs emberek, sőt köznapi emberek is keresték a szenvedésből kivezető utat. Felismerték, hogy amikor valami nagyon kellemetlen esemény történik az életünkben, rendkívül boldogtalanná válunk. Az eset újra és újra felbukkan a tudatunkban, egyre nagyobb szenvedést okozva. A szenvedés elkerülésének egyik módja szerintük az, hogy egyszerűen eltereljük figyelmünket. Elkezdhetjük például az érzéki örömök hajszolását. Tegyük fel, hogy nagyon boldogtalanok vagyunk, s hogy megszabaduljunk tőle, úgy döntünk, hogy eltereljük figyelmünket. Elmegyünk moziba, színházba, diszkóba, egy bárba, vagy máshová, és ezáltal úgy gondoljuk, hogy megszabadultunk a boldogtalanságtól. De valójában nem szabadultunk meg a boldogtalanságtól, mivel valamennyi érzéki öröm ragaszkodást hoz létre tudatunkban, s a ragaszkodás és a szenvedés szorosan összefügg egymással. A ragaszkodás létrehozásával egyre jobban szenvedünk majd. A szenvedés és a ragaszkodás olyan, mint egy érme két oldala. Amikor ragaszkodást hozunk létre egy érzéki örömmel, vagy bármi mással kapcsolatosan, és később nem kapjuk meg azt, amit szeretnénk, feszülté válunk és boldogtalanok leszünk. Ezzel a módszerrel nem tudunk megszabadulni a szenvedéstől. Ez tehát nem megoldás. Más szent emberek pedig azt javasolták, hogy ne az érzéki örömök irányába, hanem valami másra tereld el a figyelmed. Például, amikor valami nem kívánatos esemény történik, és haragossá válunk, keljünk fel, és járjunk egyet. Ha ez nem segít, akkor igyunk egy pohár vizet. Így eltereljük a figyelmünket. Ha ez sem segít, akkor kezdjünk el számolni. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ezzel képesek leszünk elterelni figyelmünket. Amikor ez sem segített, egy olyan megoldást javasoltak, amely ténylegesen működött akkoriban is, és ma is működik. Ha erős hitünk és bizodalmunk van valami Istenben, Istennőben, vagy egy szent, megszabadult, megvilágosodott emberben, akkor nem kell más tennünk, mint gondolatban ismételgetni a nevét. Nem teszünk mást, mint folyamatosan ismételjük a nevét. A benne való hitünk miatt ez könnyen fog menni. Mi alatt a nevet ismételjük, figyelmünk azzal valami másra terelődik. Haragunk szertefosztik, és megszabadulunk tőle. Volt egy másik javaslatuk is. Egyszerűen képzeljük el egy istenség vagy egy szent, megvilágosodott ember alakját. Folyamatosan tartsuk emlékezetünkben ezt az alakot, és azt fogjuk tapasztalni, hogy tudatunk ezzel másra terelődik. Érezzük majd, hogy megszabadulunk a haragtól, szenvedésünktől, vagy bármilyen más negativitástól vagy szennyeződéstől, mely megjelent a tudatunkban. Megszabadulunk tőlük. Legalábbis így tűnik. Úgy tűnik, mintha a nevek ismétlése révén eltávolítottuk volna az adott negativitást. De ez nem így van. Azok, akik elérték a teljes megvilágosodást, akik feltárták a test és tudat minden egyes részét, túljutva a test és tudat határain megtapasztalták azt, ami túl van rajta, megtapasztalták az örök igazságot, a végső igazságot, a természet törvényének teljességét. Megértették, hogy minden alkalommal, amikor eltereljük figyelmünket, úgy tűnik, mintha megszabadulnánk negativitásainktól, de valójában elnyomjuk azokat. A tudat felszínéről eltűnnek, és a tudat mélyére kerülnek. A tudat felszínén úgy érezzük, na hát, eltűnt a harag. Vagy eltűnt a gyűlölet, vagy eltűnt a rossz akarat, vagy a szenvedély, vagy a félelem. Bármilyen negativitás is volt jelen, most eltűnt. De a mélyben, a tudatalattiban elnyomva tovább élnek ezek a negativitások, s ott egyre csak sokasodnak. Ezáltal nem szabadulunk meg a szenvedésünktől. A menekülés nem jelent megoldást problémáinkra. Az említett megvilágosodott emberek viszont rátaláltak a valódi megoldásra. Csupán szemléld, figyeld azt, ami megjelenik. Amikor megjelenik valamilyen negativitás, tegyük fel, hogy valamilyen szenvedély bukkan fel, ne nyomjuk azt el, de ne is engedjük szabadjára, hogy az megnyilvánulhasson a beszéd szintjén vagy a fizikai szinten. Ugyanúgy, ha félelem, harag, gyűlölet vagy aggódás jelenik meg, ne nyomjuk el, de ne is engedjük, hogy megnyilvánuljanak a beszéd szintjén. Ők a középutat tartották megoldásnak, vagyis szemlélni a megjelenő dolgokat. Ha megjelenik a harag, szemléljük. Ha megjelenik a szenvedély, szemléljük. Az, hogy szemlélünk valamit, amennyiben tényleg tárgyilagosan szemléljük, nem jelenti azt, hogy elnyomjuk, de azt sem, hogy szabadjára engedjük. Csak szemléljük a szennyeződéseket, és azt tapasztaljuk majd, hogy azok egyre gyengébbek és gyengébbek lesznek, míg nem megszabadulunk tőlük. A szennyeződések így nem okoznak nehézséget. A probléma megoldódik azáltal, hogy csupán szemléljük azt. Ez egy nagyon jó megoldás, de gyakorlása nagyon nehéz. Amikor ugyanis megjelenik a negativitás bármelyik fajtája, tegyük fel, hogy haragot érzünk, az rendkívül gyorsan hatalmába kerít és magával ragad bennünket. Emiatt nem vagyunk képesek a negativitásokat közvetlen módon szemlélni, ezért ez nem jelent számunkra megoldást. Tehát szükségünk lenne valakire, aki mindig emlékeztet rá. A közelben kell tartanunk egy személyi titkárt. Amikor megjelenik a harag, a személyi titkárunknak figyelmeztetnie kell bennünket. Most figyeljen, gazda, mert itt a harag. Ahogy Buddha mondta, csak szemlélje a haragot. Személyi titkárunk viszont csak napi 8 órát hajlandó dolgozni, és mi nem köthetünk egyességet a haraggal, hogy csak akkor jelentkezzen, amikor a személyi titkárunk szolgálatban van. A harag jöhet a nap 24 órájában bármikor, a 365 nap bármelyikén. Tehát 3 műszakban 3 személyi titkárt kell foglalkoztatnunk. Minden országnak megvannak a maga foglalkoztatási törvényei. A munkáltatóknak időnként szabadságot kell adniuk az alkalmazottaiknak. Tehát így 4 vagy 5 személyi titkára is szükségünk lenne. De ki engedheti ezt meg magának? Rendben van, tegyük fel, hogy megengedhetjük magunknak. Minden pillanatban rendelkezésünkre áll egy személyi titkár, folyamatosan jelen van, mint saját árnyékunk. Egyszer csak megjelenik a harag, és a személyi titkár figyelmeztet. Most figyeljen, gazda, itt a harag. Szabaduljon meg a haragjától, szemlélje a haragot. És a legelső dolog, amit ekkor teszünk, hogy pofonvágjuk a személyi titkárt. Te bolond, mit gondolsz? Azért vagy itt, hogy kioktass engem? Saját magam mestere vagyok, tudom, mit kell tennem. Ilyen a harag természete. De tegyük fel, hogy nem viselkedünk ilyen durván, hanem megköszönjük neki. Rendben van, végül is ezért tartalak. Te tanácsot adsz, ez nagyon jó, tehát most szemlélnem kell a haragot. De hogyan szemléljem a haragot? A haragnak nincs formája, nincs színe. Ha behunjuk a szemünket és elkezdjük szemlélni a haragot, valójában mi az, amit szemlélünk? A harag tárgya az, ami egyre csak uralja a tudatunkat. Az a valaki, aki ezt mondta, az a valaki, aki ezt tette. Valami, amit nem szerettünk volna, az megtörtént, valami, amit szerettünk volna, az nem történt meg. Így nem a haragunkat szemléljük, hanem a harag tárgyát, és ez még tovább erősíti haragunkat, ami egyre növekszik. Így nem vagyunk képesek azt szemlélni. Mikor megvilágosodott emberek beszédet tartottak vagy tanácsot adtak, az mindig gyakorlatias volt. Pontosan tudták, hogy amikor megjelenik egy negativitás tudatunkban, nagyon nehéz annak szemlélése úgy, ahogy az valójában van. De felismerték, hogy a tudat és a test szoros kapcsolatban áll egymással. Amikor egy negativitás jelenik meg tudatunkban, például harag, szenvedély vagy félelem, 2 dolog történik a fizikai szinten. Az egyik egy valamelyes durvább szinten, a másik egy kicsit finomabb szinten. A durvább szinten azt tapasztaljuk, hogy légzésünk elveszíti természetes ritmusát. Bármikor érezzünk is haragot, szenvedélyt vagy félelmet, légzésünk nem marad természetes. Kicsit gyorsabbá, erősebbé válik, és amikor az adott szennyeződés megszűnik, légzésünk újra természetessé válik. Tehát van valami, ami a légzés szintjén történik ilyenkor. Emellett van egy másik dolog is, ami egy finomabb szinten valósul meg, ez pedig az, hogy kezdetét veszi egy biokémiai folyamat. Lehet, hogy pulzusunk szaporábbá válik, melegséget érzünk, vagy lehet, hogy izzadást, feszültséget tapasztalunk. A testi szinten valamilyen biokémiai reakció veszi kezdetét. Ez a 2 dolog jelentkezik ilyenkor. Nagyon nehéz a haragot úgy szemlélni, mint harag, mint elvont harag, vagy a szenvedélyt, mint szenvedély, mint elvont szenvedély. De gyakorlással könnyen képesek leszünk légzésünk és testi érzéseink szemlélésére. És pontosan ez az, amit elkezdtek tanítani. Világos volt számukra, hogy egy átlagember, aki tapasztalatra tesz szert, könnyen elsajátíthatja a szemlélés gyakorlatát. Idővel majd az elvont haragot és az elvont szenvedélyt is képesek leszünk objektíven szemlélni. Ezért mondták a megvilágosodott emberek, szemléld légzésed és szemléld testi érzéseid. Amikor szemléljük a légzésünket és testi érzéseinket, akkor nem arról van szó, hogy eltereljük a figyelmünket valami másra. Pontosan ezek az érzések és a légzés jelentik az érem másik oldalát. Az érem egyik oldalán a tudati szennyeződés jelenik meg, míg az érem másik oldalán fizikai jelenségek mennek végbe, például légzésünk elveszti normális ritmusát, vagy valamilyen érzés jelenik meg testünkben. Mi szembenézünk a problémával. Nem futamodunk meg a probléma elől, nem nyomjuk azt el, hanem szembenézünk vele. A megvilágosodottak egy nagyszerű megoldást fedeztek fel, melyben nincs semmi varázslat, semmi csoda. Tudatunk régi rögzült szokása az volt, hogy a külső dolgoknak tulajdonított jelentőséget. Eddig meg sem kíséreltük megérteni, hogy mi történik bensőnkben. A vipassana viszont segít abban, hogy felismerjük, mi történik belül, és ez sokkal fontosabb a rajtunk kívül történő dolgoknál. Ha teljes figyelmünket a külső dolgok felé irányítjuk, azon illúzió hatása alatt maradunk, hogy a külső dolgok miatt vagyunk boldogtalanok. Azért vagyunk boldogtalanok, mert valaki ezt mondta, vagy valaki azt cselekedte. Ilyenkor folyamatosan azt érezzük, hogy boldogtalanságunknak külső oka van. A férj azt mondja, ha a feleségem egy kicsit megváltozna, otthonunk maga lenne a mennyország, minden rendben lenne. Csak neki kéne egy kicsit megváltozni. Ha megkérdezzük a feleséget, ő azt mondja, a férjemnek kellene változnia egy kicsit, ha egy kicsit megváltozna, minden csodálatos lenne. Az apa úgy gondolja, hogy a fiának kellene egy kicsit változnia, a fiú szerint viszont az apának. Az anyós úgy gondolja, hogy a menyének vagy a vejének kellene megváltoznia, ők viszont úgy vélik, hogy az anyósnak. Rajtam kívül mindenki másnak meg kellene változnia. Én tökéletes vagyok, mi gond is lehetne velem? Mindig csak önmagunkon kívül találunk hibákat. Boldogtalanságunk okát mindig kívül próbáljuk keresni. Az összes energiánkat és erőnket egész életünkön át arra fordítjuk, hogy a külső dolgokat megváltoztassuk, helyrehozzuk. A nagy hibát ott követjük el, hogy teljesen megfeledkezünk arról, hogy mi történik a bensőnkben. Ezzel teljesen elfecséreljük energiáinkat. Először is mások megváltoztatása rendkívül nehéz. Nincs kontrollunk mások felett. Hogyan is változtathatnánk meg így másokat? Még ha valaki olyan hatalommal rendelkezne is, hogy az egész világot uralja és kormányozza, ő sem lenne képes megvalósítani azt, hogy minden kívánságai szerint történjen, viszont semmi olyan ne történjen, amit nem szeretne. Ez lehetetlen. Még akkor is, ha rendelkezne más emberek megváltoztatásának képességével, hol a garancia arra, hogy nem bukkan fel egy újabb személy, aki tesz valami olyat ellene, ami nincs ínyére? Nem változtathatjuk meg az egész világot. De saját magunkat biztos, hogy képesek vagyunk megváltoztatni. Van egy mondás nálunk. Az ösvény tele van tüskékkel és kavicsokkal, és rendkívül nehéz feladat az ösvény megtisztítása ezektől. Ahogy haladunk az ösvényen, a tüskék és a kavicsok sok problémát okoznak számunkra. A legjobb megoldás az, ha cipőt húzunk, és így haladunk az ösvényen. Így lábunk védve van, nem kell aggódnunk a tövisek miatt. Azok továbbra is ott lesznek ugyan, de hadd legyenek, nem számít. Egy másik példa ugyanerre. Amikor erősen tűz a nap, nem mondhatjuk neki, hogy ne süssön olyan erősen. Nem szabályozhatjuk a napsütés erejét. Amit tehetünk az, hogy fogunk egy napernyőt, és úgy haladunk tovább. Ekkor már nem számít, hogy erősen tűz a nap. Tehát védjük meg magunkat, és önmagunk védelme azt jelenti, hogy csupán szemléljük, mi történik bensőnkben. Ez az, amit elkezdtünk a vipassana gyakorlásával. Ha nem értjük az igazságot annak teljességében, akkor mindig tévhitben élünk majd. Panya. A panya szó szerinti jelentése pakaréna dzsánátiti panya. A dolgok tényleges megértése többféle szemszögből történik. Ha egy problémát csak egyetlen oldalról közelítve próbálunk megérteni, az csak részleges igazságot eredményezhet. A részigazság viszont mindig csak egy eltorzított igazság lehet, ami nem lesz segítségünkre. Amikor ugyanazt a kérdést többféle szemszögből vizsgáljuk, akkor közelebb kerülünk az igazság teljességéhez. Ekkor a káprázat eltűnik, döntéseink és cselekedeteink helyesek lesznek, mert az igazságot annak teljességében szemléljük. Egy történet a múltból. Öt születésétől fogva vakember találkozik egy elefánttal. Soha sem láttak még elefántot, hiszen születésüktől kezdve vakok. Arra kérték őket, hogy vizsgálják meg az elefántot, és mondják el, hogy milyennek találják. Egyikük, aki az elefánt lábát vizsgálta, azt mondta, tudom, Az elefánt olyan, mint egy oszlop. Neki úgy tűnt, hogy az elefánt egy oszlop. Egy másik az elefánt farkát vizsgálva így szólt. Ez olyan, mint egy kefe, mint egy seprő. Számára egy kefét, seprőt jelentett az elefánt. Ehhez hasonlóan mind az öt személy leírta, hogy szerinte milyen az elefánt. És mindegyiküknek igaza volt, de mind csak részigazság volt, távol a tényleges igazságtól. Ehhez hasonlóan, ha állandóan csak egy szemszögből nézzük a dolgokat, az csupán részigazságot, eltorzított igazságot eredményez. Így minden döntésünk helytelen lesz. A vipassana viszont segítségünkre lesz. A panya segítségünkre lesz abban, hogy a dolgokat különböző szemszögből láthassuk. Itt van egy rendkívül fontos szempont, ami eddig hiányzott. Születésünktől fogva, mióta szemünket kinyitottuk, folyamatosan csak a külső dolgokra figyeltünk. Nem foglalkoztunk vele, hogy mi történik bensőnkben. A vipassana egy másik nézőpontot nyújt számunkra. Valami történt kívül, most hadd lássam, mi történik a bensőnkben. Így nem egyoldalúan eltorzítottan látjuk az igazságot, hanem legalább két szemszögből. Kívülről és belülről. Ahogy fejlődünk, egyre több szemszögből látjuk majd a dolgokat. A dolgok bensőnkben történő szemlélése rendkívül fontos. Jelenleg úgy gondoljuk, hogy boldogtalanságunkért 100%-ban a külső világ felelős. De ahogy fejlődünk, s elkezdjük a dolgok szemlélését bensőnkben, hamarosan eljutunk arra a szintre, ahol felismerjük, igen, valóban történt valami kívül, de történt valami belül is. Így boldogtalanságunk oka 50%-ban kívül, s 50%-ban belül van. Remek, legalább már 50%-ban megosztjuk a felelősséget. Így 50%-ban teszünk valamit azért, hogy megváltoztassuk önmagunkat. Ez így helyes. A vipassana helyes gyakorlása szükségszerűen elvezet oda, hogy felismerjük. Boldogtalanságunk oka 100%-ban belül van. Semmilyen külső dolog nem tehet minket boldogtalanná, úgy, ahogy semmilyen külső dolog nem tehet boldoggá sem. Valódi boldogságom 100%-ban belül találhatom meg. Amikor elkezdünk a bensőnkön dolgozni, minden figyelmünket a belül történő dolgok felé irányítjuk. Ekkor teljes életvitelünk megváltozik. Annak köszönhetően, hogy a bensőnkben lévő dolgokra figyelünk, képesek leszünk könnyen megszabadulni szenvedésünktől. Egy példa. Valaki olyan dolgot cselekedett, amivel ártott nekünk, nagy igazságtalanságot követett el velünk szemben, és mi úgy döntünk, hogy bíróságra visszük az ügyet. Nem tudom, hogy a világ e tájékán hogy működik ez, de nálunk évekbe telik, amíg egy peres eljárást lefolytatnak. Egyik bíróságról megy az ügy a másikra, a fellebbviteli bíróságról a táblabíróságra, majd a legfelsőbb bíróságra. Mondjuk, hogy 7 évet vett igénybe, amíg az ügy eljutott a legfelsőbb bíróságra. A legfelsőbb bíróság bírója átnézett minden iratot, minden tanúvallomást, és meghozta a döntést, mely szerint 100%-ban a másik fél a hibás. Nem mi vagyunk a hibásak, ezért a másik felet meg kell, hogy büntessék. Ez így van rendjén. A bíró kiszabja az adott ország törvényei szerint járó büntetést. De ha bölcsek vagyunk, elkezdünk gondolkodni a dolgon. Ha nem én voltam a hibás, a legfelsőbb bíróság bírója is úgy látja, hogy nem én voltam a hibás, akkor miért szenvedtem 7 éven keresztül? 7 éven át éjjel-nappal egyfolytában nyugtalan volt a tudatom. Kell, hogy legyen valamilyen természeti törvény, a mindenható törvénye, amely megmagyarázza, hogy miért lettem így megbüntetve. Most a vipassana segítségével elkezdjük megérteni, hogy miért kaptuk ezt a büntetést. Az egész a mi saját felelősségünk. Minden pillanatban negativitástól forrongtunk. Ez az ember ilyet tett velem. Mi vagyunk hát a felelősek, hiszen folyamatosan forrongtunk bensőnkben. Tegyük fel, hogy valaki sértegetni kezd bennünket. Valaki megjelenik és sértegetni kezd, mert boldogtalanná akar tenni bennünket. Sérteget, inzultál, boldogtalanná tesz, majd eltűnik az életünkből. Mi történik ilyenkor a bensőnkben? Az ő szándéka csupán az volt, hogy egy alkalommal tegyen boldogtalanná bennünket, hiszen csak egyszer sértett meg. És mégis hogy reagálunk? Azt akarod, hogy boldogtalan legyek? Rendben van, boldogtalan leszek órákon át, napokon át, éveken át. Néha azt is hozzátesszük, annyira megsértett, hogy az egész életemben nem fogom elfelejteni. Egész életünkben nem felejtjük el, vajon kinek teszünk ezzel szívességet? Újra meg újra szenvedést élünk át, pokoli szenvedést egész életünkön át. Ez őrültség. mit csinálunk tulajdonképpen? Az elejétől fogva mi voltunk a hibásak? Valaki sértést hozott nekünk ajándékba, és mi elfogadtuk azt. Ha valaki sértegetésre hajlamos, az az ő problémája, ha az ember tele van negativitással, az az ő boldogtalansága. Miért engedjük, hogy megossza velünk, hogy átadja nekünk ezt a boldogtalanságot? Egyszerűen csak mosolyogjunk ilyenkor, mint ahogy az Buddha tette. Nem fogadom el az ajándékot, amit nekem hoztál. Ha ez neked szenvedést okoz, akkor csak szenvedj. Nem fogok helyetted szenvedni. Tehát már önmagában azzal is hibát követtünk el, hogy reagáltunk. Aztán újra és újra átéljük, felidézzük, ami történt. Mennyire megsértett azzal, amit mondott. Tudatunk színpadán folyamatosan, hosszú évek óta egyfolytában zajlik a színdarab próbája. Senki más nem hibáztathatunk ezért, csak magunkat. Ahogy egyre több időt töltünk a belső valóság szemlélésével, a dolgok úgy válnak egyre világosabbá számunkra. Teljesen világos lesz, én vagyok a felelős. Minden alkalommal, amikor reagálok, szenvedést okozok saját magamnak. Amikor nem reagálok azokra a dolgokra, amelyek kívül történnek, akkor nem vagyok boldogtalan és mosolygok. A teljes felelősség az enyém, és a felelősség ott van mélyen, a bensőmben. Amint sikerül megváltoztatnom a rögzült szokásom, megszabadulok a szenvedéstől, és elkezdek egy jobb életet élni. Ennek eléréséhez pedig sok gyakorlásra van szükség. A vipassana helyes gyakorlásával, a technika pontos megértésével a dolgok könnyebbé válnak számunkra. Megértjük, hogyan működik fizikai rendszerünk. Megértjük, hogy a különféle testi érzések eredményezik a biokémiai reakciókat, és megértjük, hogyan működik tudatunk négy része. Hogyan működik a vinyána, a tudat észlelő része, a szanyá, a felismerő része, a védana, az érzékelő része, és a szankára, a reagáló része. Pontosan megértjük, hogyan működik mindez. Ha megvizsgáljuk őket, felismerjük, hogy tudatunk negyedik része, a szankára, a reagáló rész rendkívül erőssé, míg a tudat első része, a vinyána, mely csupán észleli, tárgyilagosan szemléli a dolgokat, rendkívül erőtlenné vált. Tehát a tudat reagáló része rendkívül erőssé vált, és ez képezi szenvedésünk okát. A vipassana gyakorlásával észrevesszük majd, hogy tudatunk negyedik része, a szankára egyre gyengébbé válik. Még ha reagálunk is, az olyan, mint a vízre rajzolt vonal, nem hatol mélyre. Ezzel párhuzamosan a tudat első része, amely tárgyilagosan szemlél, egyre erősebb lesz, így könnyedén megszabadulunk a szenvedéstől. Ha viszont nem megfelelően gyakorlunk, nem várhatunk olyan eredményeket, amit a vipassana helyes gyakorlásával egyébként elérhetnénk. Amint folyamatosan szemléljük a valóságot, rendkívül világossá válik majd számunkra, hogy hol követjük el a hibát, hol van szenvedésünk forrása, és az hogyan jön létre. Ha ez nem sikerül, akkor úgy érezzük, hogy amint meglátom ezt az embert, azonnal negativitásokat hozok létre bensőmben. Ha tényleg ő okozná ezeket a negativitásokat, akkor valóban ő lenne a hibás. Ez esetben az ő biokémiai rendszere olyan változást idézne elő a mi biokémiai rendszerünkben, amely negativitást eredményez. Ha ez tényleg így lenne, akkor mindenki, aki találkozik ezzel a személlyel, szintén negativitást kellene, hogy létrehozzon. De ez nem így történik. Tegyük fel, hogy 5 különféle ember találkozik vele. Lehet, hogy valakiben haragot hoz létre, más valakiben szenvedélyt ébreszt, a harmadikban félelmet, a negyedikben és az ötödikben megint valami mást. Mind az 5 mást érez iránta. Ekkor világossá válik, hogy a valami gond van vele nem erre a személyre igaz, hanem saját magunkra. Minden egyes ember problémája saját bensőjében található. Vegyünk egy példát. Egy kitűnő festőművésznek egy gyönyörű arcképet sikerült megalkotnia. A művész végig tekint alkotásán. De gyönyörű! Ez egy csodaszép lény! És elveszíti tudata kiegyensúlyozottságát. Együtt akarok vele élni, annyira gyönyörű, nem tudok nélküle élni. Ekkor az emberek azt mondják neki, te megőrültél, ezt a szemét te hoztad létre saját képzeleted által. Ez nem egy valóságos lény, és most azt mondod, hogy ezzel a képpel akarsz együtt élni, hiszen ez lehetetlen. De nem tudok nélküle élni, szükségem van rá. Ez tényleg egy őrült fickó. Ugyanez a festőművész egy másik alkalommal lehet, hogy egy szörnyű, ijesztő képet fest. Jaj, ez egy nagyon gonosz, ijesztő ember. Félek, hogy elpusztít, felfal engem. Mentsetek meg, mentsetek meg!
Az emberek azt mondják erre. Te tök Filkó, hiszen ez a saját alkotásod, saját képzeleted szüleménye. Mit művelsz?
Tényleg azt mondhatjuk erre a művészre, hogy őrült. De mindegyikünk ugyanezt a játékot játsza. Mindannyian képeket festünk, majd reagálunk ezekre a képekre. De azok mind képzeletbeli festmények, s mégis milyen erősen reagálunk rájuk. Egy példa. 20 évvel ezelőtt valaki mondott vagy tett valamit, ami nem tetszett nekünk, vagyis nem tetszett a szánnyánknak. A szánnyánk akkor így vélekedett. Ez nagyon rossz. Amint a szánnya kimondta, hogy nagyon rossz, a szánkáránk nyomban reagált. Ez egy nagyon rossz ember. Megjelent a negativitás, és egy olyan képmást festettünk erről az emberről, hogy ez egy nagyon rossz fickó. 20 éven át nem is találkoztunk vele. 20 év elteltével újra látjuk ugyanazt az embert, és azonnal reagálni kezdünk. Ez egy nagyon rossz ember, nagyon rossz. 20 év alatt akár szent emberré is válhatott, ki tudja. És valójában 20 évvel ezelőtt is csak a mi szánnyánk mondta azt, hogy nagyon rossz ember. Valójában lehet, hogy akkor sem volt rossz, ki tudja. Az egészet mi hoztuk létre. Egy olyan képmást hoztunk létre róla, hogy ez egy nagyon rossz ember. És mi arra a képmásra reagálunk, melyet mi magunk hoztunk létre, amit mi alkottunk. Ez a képmás áll a valóságos személy és saját reakcióink között. A képmás áll közöttünk, s mi erre a képmásra reagálunk. Egy másik, hasonló példa. 20 évvel ezelőtt valaki mondott vagy tett valamit, ami tetszett nekünk, vagyis tetszett a szánnyánknak. A szánnyánk úgy értékelte, hogy ez egy remek ember, igazi úriember, micsoda szent ember. 20 éven át nem is találkoztunk vele. Mégis 20 év elteltével ugyanazt a képet hordozzuk róla. Ez egy igazi úriember. Lehet, hogy azóta egy ördög lett belőle. 20 év alatt rengeteget változhatott, és ki tudja, lehet, hogy az első találkozásnál is már ördög volt. Csupán a szánnyánk látta úgy, hogy egy igazi úriember. Tehát a saját magunk által létrehozott képekre reagálunk. Ez a valóság egyre világosabbá válik számunkra, amint elkezdjük vizsgálni, hogyan működik tudatunk 4 része, és hogyan megy végbe a kölcsönhatás testi és tudati rendszerünk között. Mindezt rendkívül tisztán fogjuk látni, ha csupán szemléljük a dolgokat, ha objektíven szemléljük azokat. 5 ember találkozik ugyanazzal a személlyel, vagy ugyanazzal a tárggyal. Az 5 ember 5 különböző képet alkot ugyanarról a szeméről. Saját maguk által létrehozott képekre reagálnak, nem pedig a valóságos személyre. Vagy például ugyanazzal a tárgyal 5 különböző alkalommal kerülünk kapcsolatba valamelyik érzékszervünk által, például a látás vagy a hallás útján. A tárgy minden alkalommal ugyanaz marad, és mi mégis eltérően reagálunk. Tegyük fel, hogy hallunk valamit. 5 különböző alkalommal pontosan ugyanazt halljuk, s mégis mindig másképpen reagálunk. Ha helyesen gyakoroljuk a vipassánát, ez teljesen világos lesz számunkra. Vegyünk egy példát. Ez a példa csak egy elméleti példa, nincs köze a valósághoz, csupán egy kitalált esetről van szó. Az egyik este 5 tanítványommal sétálok az utcán. Alkonyodik. Valaki fekszik előttünk a járdán. Az egyik tanítványom véletlenül neki megy és belerúg. Az ember erre felkiált. Vak vagy, nem látsz a szemedtől? Ezeket a szavakat hallom. Ekkor csodálatos érzéseket tapasztalok a testemben, nagyon kellemes érzések áramlását. Valaki sértegető szavakat mond, nem látsz a szemedtől? Nekem mégis kellemes testi érzéseim jelentkeznek. Ez volt az egyik eset. Egy másik alkalommal egyedül sétálok. Ez alkalommal én megyek neki a fekvőembernek, s ő felkiált, ugyanazon a nyelven, ugyanazokkal a szavakkal, ugyanazzal a hangsúllyal. Vak vagy, nem látsz a szemedtől? Ezúttal úgy találom, hogy elmaradnak a kellemes érzések, kellemetlen érzéseket tapasztalok. Harmadik eset, ami szintén csupán egy kitalált eset. 5 tanítványommal sétálok, s ez alkalommal én megyek neki az embernek, aki ugyanezt kiáltja. Vak vagy, nem látsz a szemedtől? Ekkor azt tapasztalom, hogy a kellemetlen érzések sokkal erősebben jelentkeznek, mint az előző alkalommal. Ugyanazok a szavak, mégis micsoda különbség. 4. alkalom szintén egy kitalált eset. Megint csak egyedül sétálok, neki megyek az embernek, s ugyanazon a hangon felkiált, vak vagy, nem látsz a szemedtől? S hirtelen felismerem, hogy ez a fiam hangja, a saját fiamé.
A saját fiam hogy képes így megsérteni? Vak vagy, nem látsz a szemedtől? Ez alkalommal rendkívül kellemetlen érzések jelentkeznek. Az ötödik alkalom szintén egy kitalált eset. Öt tanítványommal együtt sétálok. Neki megyek az embernek, ő ugyanúgy felkiált, én felismerem. Ez az én fiam! Ez alkalommal elviselhetetlenné válik az érzés. De vajon miért? Öt alkalommal ugyanazokat a szavakat hallottam. Mégis miért reagáltam minden esetben másképp? Vajon miért? Egy jó vipassana gyakorló már kezdi érteni, hogy mi is történt valójában. Az első alkalommal ezeket a szavakat hallva a szanyám azt mondta. Valóban ezek sértő szavak, de nem neked szánták, hanem a tanítványaidnak. Arra tanítom őket, hogy legyenek tudatosak, járjanak tudatosan és figyelmesen. Még annyira éretlenek, nem értettek meg semmit. Most neki mentek valakinek, tehát el kell viselniük a másiktól jövő sértést. Én viszont egy vipassana tanító vagyok, tehát nem követhetek el ilyen hibákat. Ez a sértés tehát nem nekem szólt, hanem a tanítványaimnak. És kellemes érzések jelennek meg egész testemben. Amint megszületünk, fejlődünk, és megjön az eszünk, hogy valójában megjön-e az eszünk, vagy éppen elveszítjük azt, ki tudja, de a világi nyelven kifejezve azt mondjuk, hogy megjön az eszünk. Az első dolog, amit teszünk, hogy megalkotjuk saját képmásunkat. Én, Goenka. Amikor megalkotom saját képmásomat, egy gyönyörű Goenkát hozok létre, egy csodálatos Goenkát. A tudatom templomában elhelyezem ezt a képmást. Csodálatos. Ez a Goenka oly csodálatos. Az első esetben úgy találtam, hogy a sértés tanítványaimnak szólt. Ők annyira éretlenek még, én viszont egy vipassana tanító vagyok, egy érett személyiség, és így tovább. A képen még csillogóbb lett az eset után. Ó, ez csodálatos, Goenka oly csodálatos. Mások hibáznak, de ő nem hibázhat. A második alkalommal ugyanaz a sértés hangzik el, s a szánnyám azt mondja. A sértés neked szól, nem a tanítványaidnak. Most nincsenek itt a tanítványaid. Ekkor a megalkotott kép más, s a felé irányuló ragaszkodás darabokra törik. Valaki engem sérteget? Engem? Egy ilyen nagy vipassana tanítót? Ugyan mi bajod történt, mondom a fekvő embernek. Nem sérültél meg, nem haltál meg. Akkor mi a baj, miért kiabálsz? A teljes hozzáállás megváltozik ez alkalommal. Nagyon kellemetlen érzések jelentkeznek. És a harmadik alkalom vajon miért volt még ennél is kellemetlenebb? Azért, mert velem volt öt tanítványom. Az ember létrehoz egy képmást magáról a saját tudatában, és erős ragaszkodást fejleszt ki irányába, ez már önmagában véve is őrület. De van egy másik dolog is, amit folyamatosan teszünk. A magunkról alkotott kedvező képmást mások tudatában is létrehozzuk. Az összes tanítványnak azt kell gondolnia, hogy ez a Goenka nagyszerű ember. Oly sok színjátékot és oly sok színi előadást viszünk színpadra csak azért, hogy kedvező képet hozzunk létre magunkról. Oly sokat tettem azért, hogy ennek az öt tanítványnak kedvező képe legyen rólam. Most pedig ez a kép darabokra hullott. Az előző esetben csak egy kép tört szét, most pedig öt. Boldogtalan vagyok, ötször olyan boldogtalan vagyok, mint az előző alkalommal. Ha valaki akkor sért meg, amikor egyedül vagyok, lehet, hogy úgy érzem. Megsérted, de nem számít. De ez alkalommal nyilvánosság előtt történt ugyanaz több ember előtt. A sértés a sértés, függetlenül attól, hogy egyedül vagyunk-e vagy másokkal. Akkor mégis mi a különbség? A különbség az, hogy megalkottuk saját képünket oly sok ember tudatában, és mikor ez a kép széttörik, sokkal boldogtalanabbak leszünk. Ez egyre világosabbá válik, amit mélyebbre hatolunk, és elvégezzük a vizsgálatot önmagunkon belül. A negyedik alkalom vajon miért kellemetlenebb még az előzőnél is? Azért, mert megnövekszik az ego hatósugara. Megjelenik az enyém, s elkezdjük az enyém képeinek megalkotását. Az én fiam, az én lányom, az én feleségem, az én férjem, az én fivérem, az én apám, az én ilyen és olyan tárgyam, az én valakim. Egy gyönyörű képet hozunk létre, és óriási méretű ragaszkodást kezdünk el kialakítani a kép iránt. A látható szinten folyamatosan elhitetjük magunkkal. Szeretem a fiamat, szeretem a feleségemet, szeretem a férjemet, szeretem a fivéremet, szeretem az apámat. de ha mélyebbre megyünk, majd megértjük, hogy valójában senkit sem szeretünk. Buddha idejében az ország királya Passanádi kapcsolatba került vele. Elsajátította a vipassanát és jeles meditálóvá vált. Amikor a család egyik tagja elmélyült gyakorlóvá válik, az ösztönzően hat a család többi tagjára is, így a királyi család valamennyi tagja vipassana gyakorlóvá vált. Felesége Mallika királynő szintén jeles meditáló hírében állt. Mindig együtt gyakoroltak a palotában lévő meditációs teremben. Egyik napon az egy órás ülést követően a király megkérdezte a királynőt. Mallika, mond, kit szeretsz a világon a legjobban? Ő így válaszolt. Milyen érdekes. Ugyanez a kérdés merült fel bennem is meditációm során, és arra a felismerésre jutottam, hogy nem szeretek senkit, csak saját magamat. Passanádi mosolyogva így szólt. Ugyanez a kérdés merült fel bennem is. Megvizsgálva önmagamat rájöttem, hogy én is csak saját magamat szeretem, senki mást. Vipassana nélkül persze ez nem így történt volna. Egy olyan királynő, aki azt mondja a királynak, hogy én csak magamat szeretem, téged nem szeretlek, miféle királynő az? Egy ilyen kijelentésért más király azonnal lefejeztette volna. De ez esetben a király és a királynő is vipassana meditáló volt, így fogták magukat, és nagyon boldogan elindultak Buddhához, akinek elmesélték a történetet. Uram, a meditációnk során ez és ez történt. Buddha pedig így válaszolt. Szádu, szádu, szádu. Ez az alap, ahonnan elindulva elkezdhetjük önmagunk jobbítását. Amíg az ember azon káprázat hatása alatt van, hogy ezt vagy azt a valakit szeretem, addig nem kezdhet el megszabadulni ettől az őrültségtől. Amikor elkezdjük felismerni, hogy önmagam szeretem, micsoda én központú önző ember vagyok, akkor elkezdhetjük önmagunk jobbítását. Azokkal szemben, akiket enyéinknek hívunk, az én fiam, az én feleségem, az én férjem, álmaink és elvárásaink vannak. Azt szeretnénk, ha ezek az emberek segítenének megvalósítani céljainkat és álmainkat. Arról álmodunk, hogy segítenek álmaink beteljesítésében, és ennek érdekében szeretünk. Úgy szeretünk, hogy cserébe várunk valamit. Saját törekvéseinket, saját álmainkat szeretjük, ez én központú szeretet. Ez nem lesz segítségünkre. A tiszta szeretet csak egyirányú, csak adunk, nem várunk el semmit cserébe. Amikor egy vipassana meditáló ezt felismeri, akkor elkezd megszabadulni önzőségétől és szűklátókörűségétől. Most nézzük, mi történt a negyedik esetben. A fiamhoz oly sok álmom kapcsolódik. Ő egy nagy vipassana tanító fia. Ha felnő, mindent megtesz majd értem, és engedelmes lesz. Most pedig a szanyám azt mondja, hogy ezek a szavak a fiamtól jöttek. A saját fiam sérteget engem. Ha egy ismeretlen ember sért meg, akivel kapcsolatban nincsenek jövőbeli álmaim, akkor nem tetszik ugyan a dolog, de nincs rám túl nagy hatással. De ha a saját fiam teszi ugyanezt, az elviselhetetlen. Végül az ötödik alkalom miért elviselhetetlenebb még az előzőnél is? Azon hiba miatt, amit folyton ismétlek. A fiamról kialakult kép miatt. Amikor létrehozom saját képemet mások tudatában, egyidejűleg megpróbálom megalkotni a fiam, a lányom, a feleségem, a más valakim képmását is. Ők oly nagyszerű emberek. Vannak ugyan hiányosságaik, de én folyamatosan próbálom leplezni azokat. Ők tényleg nagyszerű emberek. Az történik, hogy a kép, melyet a fiamról hoztam létre öt tanítványom tudatában, ekkor darabokra hullik. Most ötször olyan boldogtalan vagyok. Mindez teljesen világos lesz, amit elsajátítjuk, hogy miként szemléljük érzéseinket. Történik valami, s mi szemlélni kezdjük, hogy milyen érzések jelentkeztek. Megint történik valami, megint megkérdezzük. Most milyen érzések jelentkeznek? Így lesz segítségünkre a vipassana. Ha a vipassanát nem használjuk mindennapi életünkben, az ugyanolyanná válik, mint bármelyik más szervezetvallás. Az ember elmegy a templomba, székesegyházba, pagodába, mecsetbe, elvégzi az adott szertartást, és boldognak érzi magát, azt hangoztatva, hogy én egy rendkívül vallásos ember vagyok. Ez nem lesz segítségünkre mindennapi életünkben. Félrevezetjük saját magunkat, ha a vipassanát ugyanilyenné tesszük. Minden évben elvégzek egy tanfolyamot, ülök reggel és este. Ezzel elvégeztem feladatom. Most végre Buddha tegyen értem valamit. S ő meg is kell, hogy tegyen, mert én elvégeztem, amit kellett. Azt mondta, hogy végezzem el, és én elvégeztem. Most pedig rajta a sor, hogy megóvjon engem minden szenvedéstől. Ez nem vezet sehová. Meg kell változtatnunk saját rögzült szokásunkat tudatunk mélyén, megértve azt, hogy mi tesszük saját magunkat boldogtalanná. Pillanatról pillanatra csak szenvedést hozunk létre saját magunknak, sóvárgással vagy elutasítással, egy bizonyos érzésre vonatkozó sóvárgással vagy elutasítással. Így egy nagy halom boldogtalansággá válunk. E technika segítségével viszont megszabadulunk ettől az őrült szokástól, megszabadulunk a szenvedéstől. Egy ilyen tanfolyamon való részvételt nem szabad úgy tekinteni, mint valamiféle szertartást vagy rítust. Kell, hogy legyen célja annak, hogy elvégzünk egy ilyen tanfolyamot. Az elsődleges cél az, hogy tapasztalati szinten önmagunkon belül megértsük testünk és tudatunk valóságát. Minden alkalommal, amikor újra eljövünk, bizonyos tulajdonságokat fejlesztünk ki magunkban. Ezek a tulajdonságok segítenek majd abban, hogy elérjük a teljes megszabadulás végső célját. 10 ilyen jó tulajdonság van. Amikor megvalósítjuk ezeket a tulajdonságokat önmagunkban, könnyedén elérjük majd a végső célt. A régi idők nyelvén, Buddha nyelvén ezeket a tulajdonságokat parámiknak hívták. A parámi egy minőséget jelöl, mely segít átkelni a boldogtalanság óceánján a túlpartra, mely mentes minden szenvedéstől. Összesen 10 ilyen parámi van. Egy ilyen tanfolyamon való részvétel kitűnő lehetőséget kínál arra, hogy lassanként fejlesszük magunkban mind a 10 parámit. Olyan ez, mintha lenne 10 kannánk. Ha mindegyik kannába egyet cseppentünk, majd folyamatosan csepegtetünk beléjük, akkor eljön az idő, amikor az összes kanna megtelik, és mi elérjük a végső célt. Mi tehát ez a 10 parámi? Mi ez a 10 tulajdonság? Emlékezzünk rájuk azért, hogy ha legközelebb jövünk, gondunk legyen rá, hogy minden kannába kerüljön legalább egy csepp, persze minél több csepp kerül bele, annál jobb. Az első parámi a nekkáma parámi, a lemondás parámia. Le kell mondanunk a világi életről azért, hogy megszűnjön ragaszkodásunk. Nem mindenki áll készen arra, hogy lemondjon a világi életről. Nem lehet mindenkiből szerzetes. Akkor mégis, hogyan fejlesszük ki magunkban ezt a fontos parámit? Nagyszerű lehetőséget kínál erre ez a 10 nap. Nem borotváljuk ugyan kopaszra a fejünket, és nem öltünk szerzetesi ruhát, de gyakorlatilag szerzetesi életet élünk a tanfolyam ideje alatt, melyen mások jótékonyságának köszönhetően vehetünk részt. Az étel, amit kapunk, mások adományából származik. A rendelkezésre álló körülmények is mások jótékonyságának köszönhetőek. Milyen értelemben válunk szerzetessé? Abban az értelemben, hogy itt nincs semmi, amire azt mondhatjuk, hogy enyém. Az összes parámi megvalósítása azt eredményezi, hogy eljutunk arra a szintre, ahol a teljes ego feloldódik. Az egótlanság végső szintje elvezet bennünket a végső igazságig. Amikor valaki lemond a világi életről, szerzetessé válik, és kéregető edényével kezében házról házra jár, hogy ételhez jusson, akkor egója elkezd feloldódni. Nagyszerű lehetőségünk van itt arra, hogy a lemondást gyakoroljuk. Kezdetben, amikor elkezdtük a tanfolyamok szervezését Indiában és más országokban is, amikor még sehol sem voltak központjaink, egy hibát követtünk el. Időbe telt, amíg helyrehoztuk. Költségtérítést kértünk a résztvevőktől, nem a tanításért, hiszen a tanítás értéke pénzben nem is fejezhető ki. Hogy is lehetne azt pénzzel megfizetni? De az ellátásért és a szállásért és a ténylegesen felmerülő egyéb költségekért a résztvevőknek fizetniük kellett. Ez helytelen volt. De ahogy a meditációs központok elkezdtek létrejönni a világ minden részén, onnantól kezdve a dammát elkezdtük tisztán, a maga tiszta formájában tanítani. Ha pénzt kérünk a tanfolyamokért, akkor a résztvevők a lemondás parámiát nem tapasztalhatják meg, mert folyamatosan úgy érzik, hogy én fizetek ezért. Étkezéskor azt mondják, ez nem ízlik, fizetek érte és mégsem jó az étel, inkább ezt vagy azt szeretnék helyette. Ekkor jelen van az ego. Viszont egy szerzetes elfogadja azt, amit adnak neki, hiszen nincs más választása. Amit kap, azt kell megennie és azt kell elfogadnia. Ez rendkívül fontos. Ez segít feloldani az egónkat. Ez az oka annak, hogy nincs tanfolyamdíj, nincs díj a tanításért, a szállásért és az étkezésért sem. Az első központ megnyitásakor Indiában, amikor előálltunk ezzel az ötlettel, aggodalmaskodni kezdtek. Goenkaji, tisztában vagy vele, hogy hová vezethet ez? Ez egy rendkívül szegény ország. Az emberek sokszor napokig nem jutnak ételhez, és te azt javaslod, hogy az ételét ne kelljen fizetni? Tömegével jönnek majd az emberek. Erre én azt mondtam. Ne aggódjatok, hadd jöjjenek. Reggel 5:30-tól este 9-ig kell gyakorolniuk. Ha ez alatt meditálnak, gyakorolnak, akkor nincs semmi gond. Ha csak az étel miatt jönnek, akkor nem fognak gyakorolni, és el kell hagyniuk a központot. Tehát nem lesz semmi gond. És így is történt. Semmilyen nehézséget nem jelentett, tökéletesen működött a dolog. Az emberek továbbra is azért jöttek, hogy komolyan gyakoroljanak. Nyugaton is hasonló volt a helyzet. Amikor elkezdtem ott a tanítást, az emberek azt mondták, a nyugati emberek gyanakodni fognak, csodálkozni fognak. Vajon miért nem kérnek pénzt még az ételért sem? Itt valami nem stimmel, valami rossz szándék állhat mögötte. Lehet, hogy valamilyen kormány, vagy titkos szolgálat, vagy valami hasonló támogatását élvezik. Itt valami nem stimmel. Hogy is ajánlhatna bárki is ingyen szállást és ingyen ellátást? Hogyan is működhetne ez így? Nem, ez nem lehet. Ez a kételkedés pedig elriasztja majd az embereket attól, hogy részt vegyenek a tanfolyamon. Erre én azt mondtam. Ne aggódjatok, ez a kétség szerte foszlik majd. Ne aggódjatok. És így is történt, a kétség elszállt. A résztvevőknek óriási segítséget jelent, amikor a dhammát tiszta formájában tanítják. Segít abban, hogy kifejlesszék magukban a lemondás parámiát. Most szerzetes lettem. 10 napon át szerzetesi életet élek mások jótékonyságának köszönhetően. Ez nagy segítségünkre lesz. A következő parámi a síla parámi. Az 5 szabályt, melyre fogadalmat tettünk, a külső világban is be kellene tartanunk. De ez nagyon nehéz. Folyamatosan megszegjük hol az egyiket, hol a másikat. Itt viszont nincs lehetőségünk arra, hogy bármelyik sílát is megszegjük. Nem számít, hogy ez a körülményeknek és a reggel 5:30-től este 9-ig tartó elfoglaltságnak köszönhető. Ezáltal legalább 9 vagy 10 napon át képesek vagyunk tökéletesen megtartani sílánkat. Holnap, a 10. napon, amikor elkezdünk beszélni, némileg veszélybe kerül a sílánk. Pontosan azért gyakoroljuk a csendet 9 napon keresztül, hogy a sílát betarthassuk. Amikor elkezdünk beszélni, lehet, hogy valamit felnagyítunk, lehet, hogy valamit elhallgatunk, és már is megszegtük sílánkat. De legalább 9 napon át tökéletes sílát gyakoroltunk, fejlesztve ezáltal ezt a parámit. A következő parámi a vírja, az erőfeszítés. Világi emberként is teszünk erőfeszítéseket, de azok főleg azt a célt szolgálják, hogy pénzt keressünk megélhetésünkre. Az embernek dolgoznia kell. De egy ilyen tanfolyam elvégzésekor a vírja valódi vírja lesz, a tudattisztítás vírjája, a helyes életvitel vírjája. Minden erőfeszítés, amit teszünk, tudatunk tisztítását szolgálja. Ez mind a javunkra, vagyis a vírja parámink javára válik. A következő a pánya, a bölcsesség parámia. Szentiratokat olvasva vagy dhamma előadásokat hallgatva szertehetünk ugyan a bölcsességre, a sutamaya panyára és a chintamaya panyára, de ezek nem parámik. A parámit a bhavanamaya panya, vagyis az élő bölcsesség jelenti, egy bölcsességgel teli életet kell, hogy éljünk. Mindez a tanfolyam 10 napja alatt megvalósul. Itt valóban megtapasztaljuk a bölcsességet, és ez egy átélt, valódi bölcsesség lesz. Megtapasztaljuk a belső valóságunkra vonatkozó igazságot, és megtapasztaljuk a természet törvényét bensőnkben. Megtapasztaljuk, hogyan élhetünk összhangban a természet törvényével. Ez parámivá, panya parámivá válik. A következő a kanti parámi, a türelem, a tolerancia parámia. Egy ilyen tanfolyamon, ahol 100 vagy 200 ember ül és meditál együtt, mi mindent elkövetünk, hogy ne zavarjunk másokat, de valaki elkezd zavarni minket. Köhög, böfög, csuklik, s mi erre ingerülté válunk. Micsoda modortalan alakok ezek, miért zavarnak másokat? Aztán hirtelen felismerjük. Nem azért jöttem ide, hogy negativitást hozzak létre. Odaadást és szeretetet kell, hogy kifejlesszek magamban. Ez az ember vagy tudatlan, vagy beteg. Miért hozzak létre negativitást emiatt? Ezáltal megszabadulunk ettől a negativitástól. Megtanuljuk, hogyan fejlesszük ki magunkban a kanti parámit, a türelmet. A következő parámi a szatcsa, az igazság parámia. A beszéd szintjén megvalósuló igazság egy jó parámé, de a mélyebb, finomabb szinteken az úton megtett minden lépésnek az igazságot, az általunk megtapasztalt igazságot kell hordoznia. Nem azzal az igazsággal, amit Gautama a Buddha megtapasztalt, s nem is azzal, amit Jézus Krisztus vagy a tanítónk tapasztalt meg. A pillanatról pillanatra általunk megtapasztalt valóság vezet el a végső célig. Tehát a szaccsa, vagyis az igazság. Ez a parámi egyre erősebb és erősebb lesz bennünk. A következő az adittána parámi, vagyis az erős elhatározás. Eljöve egy ilyen tanfolyamra az első dolog, hogy erős elhatározást teszünk. Itt maradok 10 napon keresztül, történjen bármi is. Nem futamodok meg a második napon. Nem futamodok meg a 6. napon, s nem futamodok meg azután sem. Itt maradok 10 napon keresztül. Bármilyen műtétet is kell végrehajtanom, meg fogom tenni. Egy másik adittána, amit gyakorlunk. Betartok minden szabályt és előírást, és betartom a napirendet. Az adittána tehát segítségünkre lesz. A következő adittánát a vipassánát követően tesszük. Naponta 3 alkalommal úgy ülünk egy órát, hogy nem mozdítjuk meg a lábunkat, a kezünket, és nem nyitjuk ki a szemünket. Nagy fájdalmat érzünk, mégis megvalósítjuk az adittánát. Ez egy csodálatos parámi. Nagy segítségünkre lesz hosszú távon. Gondoljuk csak meg. Azon az éjszakán, amikor Buddha tökéletesen megvilágosodottá vált, egy fa alatt ült azzal az adittánával, azzal az erős elhatározással, hogy nem változtatok testhelyzetemen, és nem 1 vagy 2 órán keresztül. Nem változtatok a testhelyzetemen addig, amíg el nem érem a tökéletes megvilágosodást. Lehet, hogy éveket vesz igénybe, azt sem bánom, ha a csontjaim széthullanak. Nem változtatok a testhelyzetemen. Ha mi is elérkezünk erre a szintre, és 10 perc elteltével fájdalmat érzünk valahol, azt mondjuk, nem, most nem akarom, majd máskor megpróbálom. Ez nem vezet eredményre. Sok életen át kell, hogy fejlesszük ezt a parámit, az adittána parámit azért, hogy amikor eljön az ideje, erős elhatározással tudjunk leülni, és akkor eredményesek lehessünk. Ez rendkívül fontos. A következő parámi a metta. Holnap megtanuljuk ezt a technikát, a szeretet és odaadás kifejlesztését minden lény javára. Gyerekkorunktól kezdve azt tanítják nekünk, hogy szeresd a szomszédodat. A felszínen mondogatjuk is. Légy boldog, kedves szomszéd, légy boldog. De mégis oly sok negativitást érzünk vele szemben. Mélyen a bensőnkben azt mondogatjuk, menj a pokolba, kedves szomszéd, menj a pokolba, te gonosz ember vagy. Ennek így nincs értelme. Ez így nem válhat parámivá. Mélyen a tudatalattink sokkal erősebb, mint tudatunk felszíni rétege. Amikor a felszínen próbálunk mettát adni, az nem vezethet eredményre. Nem válhat paráminká. 9 napon át gyakorolva ezt a technikát, tisztítva a tudatunkat, áttörjük az akadályt, áttörjük a felszíni tudat és a mélyben nyugvó tudat közötti akadályt. Holnap pedig, a 10. napon megtanuljuk a metta gyakorlását. Legyen minden lény boldog. Osztozzon minden lény a békémben és a harmóniámban. Ekkor egy cseppnyi negativitás sincs jelen, s mi a valódi mettát sajátítjuk el, ami parámiként hasznunkra válik majd. A következő az upekka parámi. Minden tapasztalatunkkal szemben semlegesek maradunk. Az upekka semlegességet jelent. Minden tapasztalatot, amit megszerzünk, legyen az kellemes, kellemetlen vagy közömbös, semlegességgel tesszük. Nagyszerű lehetőségünk nyílik itt ennek gyakorlására. Mindennapi életünkben, amikor jönnek a hullámhegyek és a hullámvölgyek, nehézségek jelentkeznek, akkor lehet, hogy semlegesek tudunk maradni, de ez csak a tudat felszínén valósul meg. Most viszont tudatunk mélyén tapasztaljuk a dolgokat. Az érzéseket tudatunk legmélye tapasztalja meg, és mi arra képezzük tudatunk legmélyebb részét, hogy maradjon semleges és kiegyensúlyozott. Ez az upekka, és ez is paráminká válik. A következő a dána parámi, az adomány parámia. Egy világi ember számára nagyon nehéz a végső cél elérése. Vajon miért? A legnagyobb nehézség az, hogy egy világi ember nem mehet el ételt kéregetni. Egy szerzetes megteheti, hogy ételt kéreget, de egy világi embernek keményen kell dolgoznia. Becsületesen kell dolgoznia, hogy fenntartsa önmagát, s fenntartsa azokat, akik rá vannak utalva, s emellett támogasson másokat is. Ez a világi ember feladata. Amikor dolgozunk és elkezdünk pénzt keresni, egónk növekedni kezd. Lám, milyen intelligens, okos és értelmes vagyok. Ennek köszönhetem, hogy sikeres vagyok, mások viszont nem sikeresek. Ráadásul még sokat is keresek. Tudatunkban nagy mértékben erősítjük az egónkat, melynek oka a pénz, amit keresünk. Amíg az egó jelen van, addig nagyon messze vagyunk a tökéletes megszabadulás végső céljától. Hogyan szabadulhatunk meg az egótól? Egyrészt igaz, hogy pénzt kell keresnünk. Másrészt viszont az összes pénz, melyet keresünk, az egót építi bennünk. Ez az oka annak, hogy a szent emberek, a megvilágosodott emberek azt tanácsolták, hogy amikor pénzt keresünk, annak megértésével tegyük, hogy az nem csupán saját javunkat szolgálja. Természetesen saját magunk és a közvetlenül ránk utalt emberek megélhetésére is keresünk, de emellett mások javára is keresünk, jövedelmünk egy részét adjuk másnak. Ezáltal az egónk egyre kisebb lesz. Egy ilyen tanfolyamon 10 napon át gyakorolva, feloldva az egónkat, tisztítva a tudatunkat, a 10. nap végén adományt adunk. Az adomány mértékét saját lehetőségeink határozzák meg, nem számít, hogy sok vagy kevés. Tiszta tudattal adunk, anélkül, hogy bármit is várnánk cserébe. Ez a dána is tisztátalanná válik, ha valamit várunk érte cserébe. Szeretetünk is tisztátalanná válik, ha valamit elvárunk érte cserébe. A másoknak nyújtott segítség sem lesz tiszta, ha valamit várunk cserébe. Ehhez hasonlóan a dána is szennyezetté válik, ha várunk érte cserébe valamit. Ennyi és ennyi dánát adtam. Cserébe kell, hogy kapjak egy különálló bungalót, hogyha bármikor jövök, teljes kényelemben lakhassak itt. Ha nem vagyok itt, rendben van, használhatják mások is, nem számít. De ha én jövök, ott kell, hogy lakjak. Én mindig elsőbséget kell, hogy élvezzek. Ez mind azt jelentené, hogy cserébe várunk valamit. Avagy, ennyi és ennyi dánát adtam, ezért erre a bungalóra, erre az épületre ki kell írni, hogy Goenka adománya, a nagy Goenkáé. Ez a sok őrültség azért jelenik meg, mert nem vagyunk tisztában a Dhamma jelentésével. Ez az, amit egész életünkön át csinálunk. Gyakorolva 9-10 napon át, feloldva az egót, úgy érezzük. Bármilyen összeget is adok, azt mások javára adom. Éppen úgy, ahogy más adományának köszönhetően ilyen eredményeket érhettem itt el, mert mások adománya tette lehetővé számomra, hogy megismerhessem a csodálatos Dhammát, mely javamat szolgálja, ehhez hasonlóan váljon az én adományom is minél több ember javára. Tehát az adomány, mely egy tiszta tudatból jön, mások segítésének szándékával, azzal a kívánsággal, hogy mások is megszabaduljanak a szenvedéstől, egy olyan parámi, ami saját javunkat szolgálja. Máskülönben, ha az csak az egót építi, akkor nem válik parámivá. Egy ilyen tanfolyamon nagyszerű lehetőségünk kínálkozik arra, hogy mind a 10 parámit fejlesszük magunkban. Meditálunk, tisztítjuk a tudatunkat, s fejlesztjük magunkban a 10 parámit. Vannak, akik munkájukkal segítik az ilyen 10 napos tanfolyamokat. Azok, akik munkájukat adják, ugyanígy fejlesztik magukban a 10 parámit. Azt tapasztalják, hogy mások javára dolgozni egy kitűnő lehetőség saját parámiuk fejlesztésére. A 10 kannába függetlenül attól, hogy azok kicsik vagy nagyok, cseppenként adagoljuk a parámikat. Ha Sammasambuddhává akarunk válni, akkor a kanna nagyon nagy méretű, hosszú időbe telik megtölteni. A teljes megszabaduláshoz kisebb kanna is elegendő. De mind a 10 kannát meg kell töltenünk. Mind a 10 paráminak teljesnek kell lennie. Ennek megvalósítására nagyszerű lehetőséget kínál egy ilyen tanfolyam. Használjuk ki a lehető legjobban a rendelkezésünkre álló lehetőséget. Ha legközelebb jövünk egy ilyen tanfolyamra, tartsuk szem előtt, nem úgy tekintem a tanfolyamot, mint egy szertartást vagy egy vallási ceremóniát. Saját parámiaimat fogom itt megvalósítani, és ezáltal életemet megváltoztatom, jobbra fordítom. Használjuk a Dhammát mindennapi életünkben. Mind a 10 parámi folyamatosan rendelkezésünkre áll, s nem csupán a végső cél elérésének időpontjában. Folyamatosan segítségünkre lesznek ezek a parámik mindennapi életünkben. Amikor nehézségeink adódnak, azt fogjuk tapasztalni, hogy az egyik vagy a másik parámi megjelenik, hogy segítségünkre legyen. Az összes parámi valamilyen jó tulajdonságot jelent. Egy tiszta tudatnak rendelkeznie kell ezekkel a jó tulajdonságokkal. A gyakorlással pedig pontosan ezeket a jó tulajdonságokat fejlesztjük ki magunkban. Fejlődjenek mind a 10 parámiban, és valósítsák meg azokat. Érjék el mindnyájan a végső célt. Tapasztalják meg mindnyájan a megszabadulást, a szennyeződések összes kötelékétől, bilincsétől és láncaitól való megszabadulást, azért, hogy élvezhessék az igaz békét, az igaz harmóniát, az igaz boldogságot, az igaz boldogságot.
Bövet, szöv, mangelen, bövet, szöv, mangelen, bövet. Ahem.